Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Köszöntöm Önöket, indul a Halis Podcast új évada, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Gyermekkorunk és fiatalkorunk legmeghatározóbb olvasmányélményei és filmélményei, azt gondolom a mi korosztályunknak a történelmi regények voltak. Gondoljunk csak a Jókai regények filmfeldolgozására, de sorra születtek olyan regények és történetek, amelyek saját történelmünkből merítettek. Ezt próbálja egyebek mellett újra feléleszteni Bán Mór Hunyadi ciklusa, amelyet 2008-ban kezdett el írni. Népszerűsége pedig azóta töretlen. Bán János nemrég a Halis István Városi Könyvtár vendége volt, akkor beszélgettünk vele. Miből írtad a szakdolgozatodat?
Ez a kecskeméti tanítóképző volt, ahol a vizuális nevelés szakot végeztem. Ott a képregények alkalmazása a történelem tanításban volt a témakör. Hát történelem szaknál pedig, amit önszolgálomban ott nem volt elvárás, én ott azt levelező szakon végeztem el. Írtam egy tanulmányt az osztrák-magyar hadiflotta történetéről, gyakorlatilag magánszolgálomból.
Tehát a történelem akkor mindig fő érdeklődési kör volt.
Igen, abszolút. Tehát olvasóként is. Mi úgy nőttünk föl azért, hogy rengeteg ifjúsági regény szólt még történelmi témákról. Mi még játszottunk Kurusz Labancosat, a Tenkes kapitány, a Rákóczi nagy. Tehát ez még úgy számunkra elérhető irodalom volt, filmek voltak. Az Egri csillagok nem volt távoli, tehát mi még gyerekként láttuk ezt nagyon sokszor. Tehát számunkra ezek, én azt gondolom, hogy nagyon nagy élményt jelentettek, és egy picit sajnálom a utánunk felnövekvő generációkat, mert a magyar filmipar, az irodalmi élet is nem adta meg nekik azt a tápanyagot, irodalmi alapot, filmes alapot, ami beépülhetett volna még időben a személyiségük.
Volt tanítás is, vagy egyből az újságírói pálya?
Hát én úgy jártam, hogy amikor a második diplomát, a történelem szakost megszereztem, másnap be is hívtak, tehát nagyon figyelték, hogy mikor végzek ezzel. De én már a főiskola alatt újságíróként elkezdtem dolgozni.
Miért pont az a pálya? A történelem szeretet ennyire megvolt.
Hát én szerintem úgy jártam, mint nagyon sok fiatal mai napig, hogy fogalma sincs, hogy mivel foglalkozik. Hát érdekelte a történelem, eszembe nem jutott, hogy valaha én történelmi regényeket írjak. De nem igaz, mert igazából én már, ahogy elkezdtem kisgyerekként olvasni könyveket, nagyon imponált az, hogy milyen klassz lehet megírni egy ilyen könyvet. De mindig elborzasztott, hogy biztos nagyon nehéz. És hát az, egyébként az. Azt tudom, hogy az újságírás az egy vakvéletlen tényleg szerintem. Ha jól emlékszem, nekem nagyon tetszett egy lány, aki beiratkozott egy újságíróiskolába, és úgy éreztem, hogy kell lennem közelében. Ő két foglalkozás után eltűnt, én pedig megragadtam az újságírói pályán.
Ugye az író-olvasó találkozóban nem fér bele, de nagyon izgalmas kérdés szerintem, hogy aki történelmi regényt ír, mennyire fontos az, hogy mindig pontosan a történelmi forrásokra mennyit engedhet meg magának a képzeletének?
Mennyi időt töltesz levéltárba? Meg ilyen dokumentumok olvasásával, felkutatásával?
Levéltárba szinte semmi.
Ma már nem kell.
Azon egyszerű oknál fog, hogy ami a levéltárban elérhető, azt a történészek földolgozták. Szerintem nagyon tisztességesen, alaposan, sokrétűen. Ami viszont ide tartozik, hogy nyilván történelmi regényírónak szerintem az arról a korról, amiről ír, érdemes, tehát több mint érdemes, muszáj összeszedni minden elérhető információt, amit be tud építeni a regénybe. Ez jelenti a történészek szakmunkáit, amelyek roppant ellentmondásosak, tegyük hozzá. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy elolvas az ember 6-7 tanulmányt, mondjuk a Hunyadi korról, és akkor képbe van, mert iszonyatosan ellentmondó elméletek, felfogások szerint írták meg ezeket a műveket. Hát Teleki grófnak a 1852-ben publikált Hunyadiak történetében megfogalmazott nézetei köszönő viszonyban sincsenek, mondjuk az Elekas Lajos féle 50-es években születő erősen szocialista jellegű elméleteivel. De hát ez a szépsége a történelemtudománynak, hogy össze kell szedni mindent, és nyilván, hogy ebből azért szintetizál az ember. Ezen túl, és itt van néha ebből vita, mert van egy olyan nézet, hogy a történelmi regényírónak nem kell kutató munkát végezni, mert azt elvégezték helyette a történészek. Sajnos nem ilyen egyszerű a dolog, mert egy történelmi regényírónak egy csomó olyan dolgot is elő kell bányásznia, amit egy történésznek nem kell. Szerintem illik ismernie, hogy az adott témában, a magyar irodalomban milyen lenyomat van, milyen regények, drámák születtek, akár a népköltészetet. Egészen egyszerűen azért, mert tudnia kell, hogy mi a Hunyadi Jánosról kialakított kép, vagy Mátyás királyról alakított kép, hogyan változott az elmúlt évszázadok során. Mit láttak fontosnak a, nem tudom, 18. században és az azt követő évszázadokban? Sokkal résztesebben kell például ismerni mondjuk a gasztronómiát, az öltözködést. Egy történésznek édes mindegy, hogy a visegrádi királyi találkozó mit szolgáltak föl vacsorára. Tök mindegy. Nem az érdekli, hogy milyen megállapodás született, annak mi a történelmi háttere. Egy regényírónak, ha szeretne hangulatot teremteni, akár illatokkal, ízekkel, bizony utána kell nézni, hogy oké, mi volt a tálcán, hogyan ették, hogyan beszéltek közben, milyen zene szólt, milyen ruha volt rajtuk, hogy az azért valamennyire legyen autentikus. De a kérdés másik felére válaszol, hogy mindig elmondom, hogy a történelmi regény műfaja fikció. És én ebben nagyon hiszek, hogy az a történelmi regényíró, aki azt állítja, hogy ez így történt, az nem mond igazat. Fogalmunk sincs nagyon sok minden, hogy hogy történt, amúgy a történészeknek sem, hiszen az írásos források, a régészeti leletanyag sokszor éles ellentmondásban van egymással, millió rejtélyt kellene megoldani. Ugyanazt csinálja a történész, és az esetek többségében, hogy a rendelkezésre álló információból kialakít egy hipotézist, egy elméletet, és igyekszik figyelembe venni azokat a tényeket, ami ezt alátámasztja, és igyekszik nem figyelembe venni azt, ami ellentmond neki. Az írónak azért van könnyebb dolga, mert a történészel ellentétben nem tudományt képvisel. Ő egyrészt szórakoztatni szeretne, másrészt, amit ennél azért talán fontosabb, szeretné a történelmi korszak iránt felhívni a figyelmet, megszerettetni azt a korszakot. Szerintem egyébként a normális történelmi regényírók soha nem is mondták azt, hogy ez történt. Fogalmunk sincs nagyon sok mindenről. Egy példát, ha mondhatok, a Hunyadi sorozatnak nem tudom, melyik kötetében szerepel a Várnai csata. A Várnai csatáról a rendelkezésre álló korabeli krónikák, hát finoman szóval sem összeegyeztethetők. Másképp számolnak be a részletekről, Cezárényi bíboros haláláról, 55 féle változatot írnak meg. És egy regényírónak akkor azt kell mondani, hogy jó, de hát valaminek szerepe kellene kell a történetben. Vagy a Hunyadiak származásáról. Rengeteg elmélet van, román bolyártól elkezdve Zsigmond király törvénytelen fián, hát a szerbek magukénak tartják, a lengyelek is, tehát szerintem rengeteg elmélet van a etnikai származással kapcsolatban. Egy regényben nem lehet megtenni azt, hogy hát vagy ez, vagy az. És ebben benne van annak a lehetősége is, hogy egy adott idő után akár tudományosan az lehet, hogy megcáfolható. Nem ez a lényege szerintem, mint ahogy egyébként én nekem ez a mély megérzés, mint egy történelmi filmnél sem. Azon kell vacakolni, hogy most az a egyenruha az pontosan olyan volt-e, vagy hogy mondhatott-e Napóleon az austerlici csata előtt olyat, amit mondott. Ezek filmek, és nem dokumentumfilmek. Amúgy a dokumentumfilmekben sem biztos, hogy minden pontosan idézi a múltat úgy, ahogy az volt, hiszen nem tudjuk, hogy hogy volt. Fő és egyetlen lényegi szempont az, hogy lehetőleg minél szórakoztatóbb módon szerettesse meg a történelmet, vagy azt az adott korszakot, ami a tárgyát képezi annak a könyvnek. És hogyha az olvasók közül sokan megszeretik, és azt mondják, hogy ez nagyon izgalmas időszak, akkor az én hitem szerint veszik a fáradtságot, és mondjuk a regények végén szereplő bibliográfiából elkezdenek válogatni, és azt mondják, hogy ez tényleg így volt. Vagy ez nem így volt. Szerinte az már egy nagyon jó helyzet, amikor azon lehet egy olvasóval vitatkozni, hogy megnyerhettük-e volna a Rikomezei csatát. Mert szerinte igen, és lehetséges. Tehát, hogy mert már akkor van egy kötődése, van egy viszonya ahhoz a korszakhoz, és bele tudja élni magát. Úgyhogy szerintem ettől függetlenül még ide tartozik, hogy természetesen ez nem jelenti azt, hogy bármit bele lehet írni egy történelmi regénybe. Tehát nyilván törekedni kell történelmi hűségre. De hát azt se tudjuk, hogy beszéltek mondjuk a 15. században. Az akkori magyar nyelv hogy hangzott? Hát honnan tudnánk? Fogalmunk sincs. Sejtjük és nagyjából rekonstruálhatónak tartjuk azt, hogy milyen lehetett a beszéd viszony mondjuk egy uralkodó és az apródja között, vagy a jobbágy és a földes ura között, de ezek mind rekonstrukciók. Tehát ezek is csak egy, mint ahogy egy vár rekonstrukció, és benne van a lehetőség, hogy nem egészen úgy nézett ki az a támfal, és stb. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ezek olyan dramaturgiailag felépítendő építmények, ezek a regények, ahol a cselekménynek működnie kell. És nagyon sokszor van az, amit látunk történelmi filmnél, történelmi regénynél, hogy akár bátran elrugaszkodnak a valóságtól, hogy az a történet történetként is megállja a helyét. Gátonyi Géza bátran beleírja a Láthatatlan ember című regényébe, hogy Attila hadaiban ott vannak a magyarok. Azért ez elég sok történet, gyanítom, hogy vitatkozna. De bármelyik könyvből tudnánk példát hozni, és szerintem ezzel nincs baj. Ezt nehéz tudomásul venni, és néha ezért láttam hiába valónak az olyan vitákat, hogy amikor, és egy utolsó példát, ha mondok, hogy Hunyadival kapcsolatban nagyon sok kritika nem jelent meg, voltak elég kemény kritikák, hogy heroizálom szerzőként Hunyadi János karakterét. Hát igen, az a helyzet, hogy így van. Tehát úgy, én hősnek tartom, és nyilván, hogy igyekszem a esendő emberi tulajdonságait is megpróbálni nem eltagadni, hanem olyan színben feltüntetni, ami legalább érthetővé teszi.
Szükségünk van-e amúgy héroszokra vagy hősökre? És mondjuk, hogy ha az lesz a válasz, hogy igen, akkor a fiatalabb generációk számára hogy lehet eljutatni, kell-e mondjuk külön reklámozni számukra, hogy hé, nekünk van egy Hunyadink.
Egészen egyszerűen a történeteket el kell mondani újra és újra. Ugyanis mindenki ezt csinálja, és nem azért, mert nem jut más az eszükbe, hanem azért, mert válasz meglepő módon igen. Tehát mindig szükségünk van hősökre, ugyanis nem csak a történelemben, a hétköznapi életben is nap mint nap szembesülünk nehezen megoldható vagy megoldhatatlan problémákkal. És nem mindegy, hogy milyen attitűddel vágunk neki egy probléma megoldásának, hogy egyáltalán neki vágunk-e. Ha azt súlykoljuk egy társadalomnak, hogy úgy sincs értelme, úgy is rosszul fogtok járni, úgy se fogunk semmire jutni, itt minden vaca, itt minden elviselhetetlen, akkor neki se fog, meg se fog próbálkozni azzal, hogy a saját sorsán javítson. Fátumszerű depresszióba fog süllyedni. Hát erre azért látunk például egyrészt. Másrészt azért, ha megnézzük, minden korszak keresi a hősöket. Hát nem véletlen az, hogy egy olyan társadalom, mint az amerikai társadalom, ami a olvasztó tégelyként jött létre, megteremtette a maga hősvilágát. Tehát amit sokan lenéznek, a képregény hősök világa, abban minden benne van, akár konkrétan az európai, skandináv mondavilágtól elkezdve megjelennek nyomokban a germán, az angol száz hős karakterek, és egy modern amerikai hős kultusszá válnak. Iszonyatosan szüksége volt az amerikai társadalomra a hősökre, de neki nem volt. Pontosabban más hőse volt egy olasz bevándorlónak, amit hozott otthonról, egy angolnak, egy írnek. Ráadásul ezek sokszor egymással harcoló kultuszok voltak. És ez nem egy mesterséges folyamat, ez üzletileg is így indokolta az akkori világ, hogy létrejön egy közös hős kultusz, ami kisgyerektől elkezdve a felnőttekig magába szippantott valakit, és hamisítatlanul a sajátjuk. Na most az európai kultúráknak nincs szüksége mesterséges hős kultuszra, mert van sajátunk. Csak nem foglalkozunk vele. Úgy tekintjük, mintha egy ilyen avas, feledése méltó, megörökölt, kényelmetlen örökség volna, holott én azt látom, és ebbe pont a filmkultúra ad bizonyítékot nem kevés számban, hogy bizony újra és újra elmesélve a történeteket, azok maivá tudnak válni, és tudnak önmának is érvényes üzenetet megfogalmazni.
Amikor az első Hunyadi kötet megszületett, kinek mutatta meg először? Vagy van-e olyan ember, nem a főszerkesztőre gondolok, nem a kiadó vezetőire, akinek olyan szinten ad a véleményére, aki mentor, nevezhetjük talán annak is, aki elolvassa először?
Nagyon szűk kör van, nyilván családtagok, a szeretteim közül egy-két barát. Sok embernek nem mutatom meg, mert minél több ember olvassa, annál elbizonytalanítóbbak az, lehetnek a vélemények. Azért mindig eszembe jut, és az élet ilyen, tehát amikor George Lucas az első Star Wars filmet elkészítette, és megmutatta kiváló pajtásainak, Brian De Palmának, Martin Scorsese-nek, Francis Ford Coppola-nak, akkor iszonyatosan lehordták, hogy ekkora baromságot az életükben nem láttak. Egyedül Steven Spielberg mondta, hogy szerint ez tök jó lesz. És szegény George Lucas úgy érezte, hogy élete legnagyobb baklövését követte el. Sokszor nem segítenek a barátai jövények. Alapvetően szerintem minden normális író kételkedik abba, hogy amit csinál, az megüt egy mércét, az most jó lett. Én nagyon hosszú időn keresztül, és még mai napig így van, minden újabb Hunyadi kötetnél bizonytalan vagyok, hogy ez most tetszeni fog-e az olvasóknak. Meg fogják-e találni benne azt, amit a korábbi kötetekben megtaláltak, mert ez egy másik időszak, itt most nem győztes csaták vannak, Hunyadi János katasztrófákat él meg, és borzasztó nehéz helyzetben van, vereségek érik, hogy vajon ez ugyanúgy érdekli-e majd az olvasót, mint amikor a dicsőséges nagy ütközetekről lehetett írni. Hát szerintem a kételj, meg az a fajta bizonytalanság jó, ha megvan. Olvasóként sem tartom szimpatikusnak, ha átvegy egy írónak a magabiztosságát. Én szerintem legyen meg, mert mindig ott a lehetőség. És hát változunk, az írók is változnak. És én abban hiszek, hogy az írásaink is változnak, de ha megmarad az a lényeges, legfontosabbnak szánt gondolatmenet, hogy miért készülnek ezek a könyvek, mit képviselnek, akkor hiába változik a szöveg, esetleg még a stílusban is lehetnek változások, nem fognak elfordulni tőle az olvasók. Úgyhogy igen, egy szűk baráti és hát a szeretteim közül kikerülő kör van, akik én akkor érzem biztonságban, ha elolvassák.
Mikor volt az a pillanat, amikor kimondta azt, hogy Bány János író?
Meglepően későn. Az a helyzet, hogy az előbb elmondottak alapján picit idegenkedtem ettől. Az én számomra az íróság borzasztóan nagy dolog volt. Nekem azok a Jókai Mór az író. Kimegy a Vörösmarty tér egy könyvhéten, és látja a felszegett fejjel sétáló egykötetes szerzőket, akik valóban úgy tudnak viselkedni szegények, mintha az irodalmi parnasszus legmagasabb fokán járnának. Én ezt egy picit viccesnek tartom. Ráadásul sajnos én úgy vagyok beállítva, és gyerekkorom óta azt érzem, hogy ennek egyetlen egy mércéje van az olvasók reakciója. Tehát nem az egymást hátba veregetéssel, sem az irodalmi díjak, sem az, hogy különböző klikkek mit gondolnak, akár jót, akár rosszat a másikról. Egyetlen egy mércét tartok számomra elfogadhatónak, az olvasók szeretete, érdeklődése. Ha mindaz megvan emellett, amit felsoroltam, az egyáltalán nem baj, de nem tudja helyettesíteni azt, amit az olvasói érdeklődés kelt.
Gondoltál-e valaha arra, hogy amikor elindítottad a Hunyadit, és ez sikersztori lett, hogy hány írót indítottál el mondjuk arra, abba az irányba, hogy történelmi regényt írjak, most csak néhány eszembe jut így a könyvtári polcról, hogy mondjuk egy Bíró Szabolcs, egy Benkő vagy egy Urbánszki elkezdett történelmi regényeket írni. Ha ezt így végig gondolod, akkor ez milyen érzés?
Iszonyatosan jó dolog szerintem. Hát pont ez volt annak idején az én problémám, hogy nincs ennek tele a porcok ilyen könyvekkel, és mindig hozzátettem, hogy az lenne a jó, hogyha a legkülönbözőbb stílusban megírt művek születnének meg. Benkő Laci barátom már akkor szerintem a tatárjárás trilógiát is megírta, tehát az ő könyvei már felbukkantak, én falánkkal vetettem el magam. Úgy örültem, hogy végre valami ilyesmi van. És emlékszem, hogy nem nagyon voltak a polcokon, tehát nehéz volt beszerezni. Ha nem jársz minden nap a könyvesboltba, akkor szinte észre se veszed. Tehát ilyen sporadikusan már egy-egy kötet felbukkant, és Benkő Laci már publikált. Nyilván az, hogy a Hunyadi publikálása egy ilyen folyamatot is elindít, azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem reméltem, hiszen erről sokat beszéltünk, hogy az lenne a klassz, ha lenne a Anzsuk koráról, a Hunyadiakról, az Árpádokról, lenne olyan, ami kicsit ilyen militári jellegű hadjáratokra koncentrál, legyen romantikus, legyen ifjúsági, legyen ilyen, legyen olyan, tehát legyen olyan kalandregény, ami éppen csak a hátteret adja. Ahogy a világirodalomban ez tökéletesen megfigyelhető, az angol irodalomban, az angol, a francia, német, bárhol. Nálunk ez iszonyatosan is kétségbejtően hiányzott szerintem. Még mindig a régmúltból éltünk, meg a nagy magyar klasszikusokból, és én a hiányát éreztem ennek. Nagyon optimista voltam a Hunyadi sorozat első kötetét illetően. Tehát én azt mondtam, nem igaz, hogy a magyar könyvpiacon egy Hunyadi című regény, ami valahogy ki is néz, meg regényszerűnek tűnik, hogy az biztos, hogy meg fogják a magyar olvasók venni. A másodikat akkor fogják csak megvenni, ha tetszett nekik az első. Tehát ezt pontosan tudtuk, hogy ez lehet, hogy egy rövid távú terve. Nyilván, hát én reméltem, hogy nem alakul rosszul ez. Abban is biztos voltam, hogy abban az esetben, hogyha az olvasók jól fogadják, akkor egy idő után a kiadók is észbe kapnak, és azt mondják, hogy hoppá, hát akkor miért csak angol meg német szerzőket adunk ki? Hát ha van ilyen gazdag történelmünk, akkor próbáljuk meg. Figyelemre méltónak tartom azt, hogy mai napig is nem a irodalmi kánon résztvevői alakítják ezt a műfajt. Azért szögezzük le, hogy a magyar történelmi regény teljes mértékben az outsiderek, az amatőrök és a lelkes történelmi rajongóknak köszönhetően él egyfajta reneszánsz időszakot, amikor tényleg nagyon-nagyon sokan olvasnak magyar történelmi regényt. A kánon írói továbbra is ugyanazzal a mentalitással viszonyulnak, ami engem nem zavar, nekem semmi gond, mert most már van más. És szerencsére az olvasókat sem zavarja.
Ez volt a Halis Podcast. Köszönjük a figyelmüket. Tartsanak velünk legközelebb is.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.